megélénkül. Napközben 32-35, este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos. 14 órakor jelentkezünk híradással legközelebb, 13 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A szél szobra mesztelenül. Művészettörténet versekben. A nomád népek és fekete Afrika művészete. Összeállította és bevezeti Sík Csaba.
E műsor közös séta a Képzelet Múzeumában, melynek rendező elvét nem a tudomány szempontjai, hanem a költészet szemponttalansága adja. Persze még itt is meglepő lehet, hogy ugyanabba a tárlóba kerülnek Ázsia pusztái és Fekete Afrika művészetének emlékei, hiszen az időnek más és más rétegéből kerültek elő, földrajzilag is távol eső pontján a világnak. Annyira meglepő, hogy nem is tudom elfogadható magyarázatát adni, inkább szemtanúkat idézek, akik látták még Genghis Khan székhelyét és az afrikai Benin királyság fővárosát. 1252-ben Rubruk Villelmus ferences barát Mönge Khan udvarában járt 9. Lajos francia király megbízásából. Hazatérve levélben számolt be tapasztalatairól megbízójának. Mengünek van Karakorumnál a város farai mellett egy nagy udvara, melyet téglafal vesz körül, írja. A palota maga olyan, mint egy templom, középen főhajóval, s két oszlopsor mögött két oldalhajóval, a déli oldalon három kapu van. Maga a kán a hajó északi végén ül egy emelvényen, hogy mindenki jól láthassa. Két lépcső vezet fel hozzá, az egyiken megy fel az, aki az italt felszolgálja, s a másikon jön le. A kán, mint valami istenség ül fent a magasban. Jobbján, vagyis a nyugati oldalon vannak a férfiak, balján az asszonyok. A mongol birodalom politikája, a kán udvarának hatalmi hierarchiája jobban érdekelte a barátot, mint építészete, hiszen diplomáciai küldetésben járt. Igaz, az 1602-ben Beninbe látogató holland kereskedő megüzleti ügyben utazott. Nehézkes leírása mégis meglódítja a képzeletet. Amikor belépsz a városba, az igen nagynak látszik. Széles utcán indulsz el, amely vagy 7-8-szor olyan szélesnek tűnik, mint az amszterdami utcák. A kapunál magas erőd emelkedik, vastag földsáncokkal, nagyon mély, széles árkokkal. A királyi udvar igen nagy, belül sok a négyszögletű térség, melyet galériák vesznek körül, és ezeken mindig őrség tartózkodik. Genghis városának helyét csak egy magányos kőteknős béka jelzi, Benint is elpusztították a rabszolgaszerző hadjáratok, s Bacon angol fregatkapitány expedíciós hadtestének tarackjai. Emlékét azonban őrzik a csodálatos benini szoborfejek és domborművek, melyek többnyire az obát, a királyt ábrázolják, nem is a személyt, hanem a benne megtestesülő hieratikus hatalmat. Jellegzetesen udvari művészet volt a benini, nem is tudott soha kiszabadulni az istenkirályság és a teokratikus uralom vaskori szorítójából, Davidson, a kitűnő Afrika történész megállapítása szerint. Magától értetődő, hogy Picassót és a kubistákat nem a benini bronzok, hanem a népművészet, a faszobrok, a maszkok bűvölték el a 110-es éveiben, s a bűvölet új irányt szabott az európai képzőművészetnek. Mikor a századelő művészei olyan formákkal kezdtek kísérletezni, amelyek szavakba foglalható anekdóta, leírható szüzsé nélkül is kifejezhetik önmaguk és viszonylataik jelentőségét, kikerülhetetlenül rátaláltak a bátorító példára, a néger plasztikára. Nem a gondolatvilágra, mely létrehozta őket, hiszen arról édes keveset tudtak, pusztán a minden utánzást és naturalizmust visszautasító intenzív életerőre, mely a szobrok és maszkok drámai vonalaiban, a vonalak és formák feszültségében, a térelemek arányaiban, a tökéletes háromdimenziós formálásban kifejeződött. Amivel az ismeretlen néger fafaragó megajándékozta őket, bőségesen visszahálálták, a modern művészet értette meg velünk, milyen nagy művészetet teremtettek az úgynevezett primitív népek, fedezte fel számunkra a különböző kultúrák egyenrangúságát és egymás termékenyítő kölcsönhatásának fontosságát. A versek elmondják költőik megrendülését e furcsán összezsúfolt tárló előtt, a megrendülést, amely ezeknek a gondolatoknak érvényességét bizonyítja, a társadalmi felszabadulás, a technikai fejlődés korában is.
Emlékkövet emeltem. Az orkuni feliratokból Képes Géza fordítása. Tengri rendelkezése tette, saját sorsom úgy szintén kagánként uraltak. Míglen ország lék, nyomorult népemet mind megmentém, szegény népemet felszültem, gér népemet sokká tettem. Avagytán szavamból hamis hang szól-e. Török bégek s népem erre figyelmez. Török népemnek erre figyelmez. Török népemnek, hogy lőn bírt birodalma, idevésten. Minden szavam ezzel örökkőbe írtam. Erre figyelj, értsd meg, mosti türk népem, s ti bégek. Trónra tekinte, bégek, ti tévedhettek-e. Kína kagányától faragókat kértem, hogy ezt kifaragnák. Szavam szívesen fogadá. Kína kagánya kőfaragóit küldé ide. Remek csarnokot ragadtam velük, rá kívül belől képeket vésettem. Követ emeltem szívből szakadt szavakkal. 10 nyíl fiai, ti is alattvalók, látván lássátok, megolvassátok, örök követ emeltem. Íme az intés, itt népünk szállás helyén e helyt el nem romló emlékkövet emeltem, írattam. Rátekintvén tudjátok meg, ezt a követ Kültegin bátyja Bilge Kagán emelte. Ezt az írást atyám fia Gyalutegin írta.
Képes Géza, Csingiszkán városának romjainál. Itt élt a kán, ki népeket söpört el 700 éve. Mokán csapzott sörényük is lovakon zúdultak rájuk. Ilyen lovak legelnek itt a palota hajdani udvarán, hol óriási kőből faragott teknős béka áll. E kőállat páncéljáról lepattant az idő lassan porlasztó dühe. Az aranytetős tündérpalutának itt tündököltek fényes termei. A messze földön híres műremek 80 karcsú kőoszlopon pihent. Márkó Póló még látta fényleni. Magas kőfal merett körös körül, zömök bástyák sötét üregszemükkel megvetően nézték a messzeséget. Megállok itt, a trónterem helyén, ahol a nagykán, pápák és királyok békét kérő követeit fogadta. A szomszéd szárny, tanácsok, vezérek szállása. Arrébb, külön palotában aranydíszek, csiszolt ezüstlapok ragyogták vissza 40 büszke asszony szépségét. Hol van a palota népe? Szétporlott már a csontjuk is talán, s a 80 oszlopból egyetlen egyet sem látni itt. A szikkadt föld alatt alussza álmát, darabokra hullva, marcon a vár és karcsú palota. Értők ezek feltárják egy napon a föld mélyére süllyedt kincseket, s a némajkú sír beszélni kezd. Elmondja, milyen volt Csingisz a nagy kán ivópajtásuk közt, vagy hogyha asszony feküdt ágyában. Kardot, íjakat, festményt, ruhát, bútort és tálakat, amit csak elnyelt, visszaáld a föld. Most még amerre léptek, törmelék fogad, kőmorzsa összetört cserép. Felveszek egy faragott darabot. Mintha a koponyát tartanék, amelynek vonalaiból, hajlásaiból a képzelet megfesti azt az embert, ki nyakán hordta ezt a koponyát. Forgatom a rovátkás cserepet, amit az esti fény pirosra fest, s egyszerre hallom, Csingisz Kán hörög. Forró sugárban úgy lövel ki vére, mint szökőkút. Egy asszony kuporog az ágy sarkában, tébolyék szemében. Királylány volt. Most megbosszulta végre apja halálát, hősi népe vesztét. Legyőzte a kán győzhetetlen testét.
Togon Temür császár országát siratja. Ismeretlen mongol költő verse, Vörös Sándor fordítása. Drága kövekből épített, erős, nagy dajdu városom. Császárok ősi nyári szállása, Sangdu város sárga pusztasága. Hűvös, szép, gyönyörűséges Sangdu Kajbung városom, drága kővel kincselékes, nyolcoldalú fehér tornyom. Korán kelve, magasra érve, füstölőből illat áradt, délről nézem vagy északról, tökéletes építésű. Télen-nyáron alkalmatos, széles, tágas, ékes dajdu. Császár ősök építette, egész ország támasza dajdu. Gyülésező nemes urak, mindent jól megfejtő bölcsek, 40 000 mongol dísze volt négy kapus székem dajdu. Bölcs Kublaj kán állította, boldogsággal teljes trónom. Megcsalatván elvesztettem, hitvány vesztes lett a nevem.
És Gyula, kunhalmok. Kunhalmok ti, a sok halú bő optól e kiskaposig elfüzérlő dombok, csöndállomások, nyomjelző vakondoktúrások, mesék babszemei, hogy hol fúrt az a szomi, bújt az az éh előre, oly mélyen, hogy már föld alatti múltban, mely idehozott bennünket, kifultan tántorgó népet szabad levegőre. Ti vagytok a mi katedrálisaink. Márványzenék, ó, csak módunk szerint, így sárból, ó, ti piramisaink. Kert, mégis feltörő vács, hitnyomát zengitek. Idegem hallja nomád dobotok tompa tantamját. Tovább.
Hajnal Anna. Afrikai sziklarajzok. Megered az égő sziklafal, villog a véset mélyű rajz, vörös falon feléled, él, mandulaszem kiálló ajk, fekete királynő felél, nyújtja fekete kőnyakát, fekete lábán díszsarú, egyik vállán át metszett csatfog össze kőfehér ruhát, másik mellén kőrózsa ég. Kőszíve állt, de földobog, kinyúlik vágyó kőkeze, öröktől fogva téged hív, készülj, mert elindul feléd, készülj, mert recsen már az ég. Nagyfoltú kőzsiráf felél, toronnyakán megleng feje, finom kis szarva homlokán, megmoccan bársonykőfüle, vadászíján feszül a húr, nyila öröktől pengve száll. Ma elérkezik az idő, ágaskodik a kőzsiráf, s a szálló nyíl célba talál.
Múrú Jesufu Giva, Benin, fordította Bede Anna. Eltűnt. Még tegnap koronás királyok boldog palotái, ma sáros romok káosza ködlik a mélybe len. Élettelen. Benin, viruló vöröskövű város, ki őrködtél a Lankán. Hova lett koszorúd, hova ősi hatalmad, hova Oguala hajdani híre? Ó, hányszor idézem nemes fiai csapatát, magasba törő falait kecses ívét, Benint a felhők magasában, Benint a fényben. Eltűnt. Még tegnap koronás királyok boldog palotái, ma sáros romok káosza ködlik a mélybe len. Élettelen.
Blaise Sandrars, a nagy fétisek, fordította Kassák Lajos. Egy kemény fatömb, két embriókar, A férfi a hasát tépi, és imádja felálló tagját. Kit fenyegetsz, te, aki elmész? Öklött csípődön, alig kiegyensúlyozott, nem tudsz naggyá lenni? Facsomó, feje magformájú, kemény és ellenálló, sima arc, fiatal nem nélküli isten, és cinikusan vidám. Vágy mardossa álladat, a sóvárgás elemészt. Felemelkedsz, ami hiányzik arcodból, geometrikussá tesz, ifjú faszobor. Ez a férfi és a nő egyformán csúnyák, egyformán mesztelenek. A férfi kevésbé kövér, mint a nő, de erősebb, keze a hasán és szája, mint egy persely. A nő nemiségének kenyere, melyet naponta három tesz tűzre, és hasán a puffadt tömlője lehúzza nyakát és vállát. Csúnya vagyok. Magányomban erősen szimatolok a lányok illata után. Fejem dagadt, és orrom nem sokára leesik. Menekülni akartam a vezérasszonyaitól. Fejem szétrepett a napkövétől. A homokban nem maradt más, csak a szám, nyitva, mint anyám hüveje, és kiáltón. A férfi kopasz, csak egy száj, egy tag, mely térdéig ér, lábai levágva. Ez az asszony, akit legjobban szeretek, tölcsér alakú szája körül két kemény ránc, kék homlok, halánték a fehér, pillantása fénylik, mint a réz.
Jacques Prévert, Az utca seprő néha nap. Az utca seprő néha nap, amint sepregetve halad, neki búsultan hallgatag, egy összehappolt gyarmati kiállítás lebontást váró romjai között, egyszerre csak csodába hőköl a különös szobrok előtt, lombok, fák, virágok előtt, és bennük tágra nyílt szemmel bámulja az álmokat, a bűnöket, az ünnepet, a fényeket, a mesztelen asszonyokat, folyót, hajnalt, a boldogságot, a kacagást, a vágyakat, madárcsodákat, furcsa fákat, vagy a napot, szerelmet, halált és a holdat. Döbbenetes nagy emlékművek, miket az élet apró jelenségeinek emeltek, a boldog és boldogtalan benszülöttek, s itt hagyták nagy lelkűen őket, kitéve prédájául szélnek, szeszének. És e szobrok most ott feszülnek az egyszerű ember előtt, aki nem akar hinni a szemének, szívére teszi a kezét, és hirtelen határtalan boldogság tölti el. A szobrok pedig lágyan imbolyognak a lemenő nap vetette árnyban, gyönyörű fekete lány testükkel, amelyet itt-ott fehér és piros virág fedel. És a szél szobra, amely egész mesztelenül a fák szobrai mögött áll, zúgja, felharsogja a tér és idő testvéri moraját, és a gyermekszobor megrendíti egyszerű lelkét, belőle annyi báj és harmónia zeng szét, s a hold ott bandukol a tájon át, suhogtatva hosszú ezüstös ostorát. S az utcaseprő mosolyog, ringatja őt és mámorítja a sok szobor, melyből az élet fiatal ereje lobog. S én is, mikor Paul Klee festményein elrévedek, mint az az utcaseprő olyan leszek, csodákkal telt, elbűvölt, boldog.
Jevtusenko, Szobrok a dzsungelben. Vörös Sándor fordítása. Éjből, csendből faragott sima teste sötét, de lilás, puha fényköde van, halott idegen szemeit kimeresztve, kő asszony alak néz ránk komoran. Terhére vagyunk. Iszonyú ez a sejtés, mert szent a magány, mi köréje hever. Félőn, viszonyogva tovább haladunk, és rá visszatekinteni senki sem mer. aztán csupaszon vakító, üdevállú, más nő közelít, feketén sugaraz, mezétlen is isteni szűz ragyogású. Szebb, mint a lián kuszaságban amaz. Szót váltani ővele. Jaj, sose jártas istennő nyelvben az emberi fej. Két kókusz a keble. Nehéz, kerekárnyas. Duzzasztja feszíti hűvös, sűrű tej. Foga, mint kaucsukfa lepergőnedve, mely éjszínű kérgen tiszta fehér. Nyakán finoman kanyarogva, remegve fénylőn az agyarnyaklánc körülér. Miss istennő, a kegyét ím esengem, hadd zárjon-e templom az ős szövevény, s az eget verem én doboló tenyeremmel, s dübörgő zuhogó tamtam zenekél. Lassan vonul ő, de hamar tovalengő, fű egyenesül ki a lábanyomán, s megint ridegöblő a rengeteg erdő. Hiába tekintek a háta után, hiába tekintek, elúszik a lomba, fölöttem a gúnyos puszta kacag. S megnő ama szikla, homályba borongva, kőből faragott örök asszony alak. Én kérlelem egyre, legyen meleg, élő. De köröttem a csend zord, gőgje lebeg, s az ő szeme holt, idegen, noha fénylő, és kőkeze, mindörökre hideg.
Elhangzott a Szél szobra meztelenül, művészettörténet versekben. Összeállította és bevezette Sík Csaba. Közreműködött Csikos Gábor, Pap János, Vallai Péter. A műsort Pap Zoltán szerkesztette. Rendezte Vadász Gyula.
A felvételt 1974-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, április 21-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.
Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Pap Gábor Zsigmond. Mai szórakoztató fél óránk egy korábban viszonylag kevés ismert magyar felfedezőről szól, akit idén egy csapásra az egész világ megismert. Almási László Afrika kutatóról van szó, akinek nagy jelentőségű földrajzi felfedezéseit korábban csak egy szűk szakmai réteg ismerte. Most viszont a 9 Oscar-díjat nyert Angol beteg című filmből, amelynek ő a főhőse, több százmillióan ismerhették meg Almási nevét és tevékenységét. Ki volt ő valójában? Mennyi a valóság és mennyi a legenda körülötte? Ezt járjuk körül egy egykori barát, egy geológus, egy múzeumigazgató és egy filmesztét a segítségével. A műsorban hallható lesz Sebestyén Márta filmbeli slágere, a Szerelem Szerelem című népdal is. Jó szórakozást kívánok! Almási László 1895-ben született Borostyánkőn. Londonban folytatott műszaki tanulmányok után az osztrák Steyr autógyár alkalmazottja lett. 1926-ban utazott először Afrikába, a núbiai sivatagba, hogy egy új típusú autót kipróbáljon. Ettől kezdve majdnem minden évben szervezett egy-két expedíciót Afrikába. Gépkocsin bejárta Tanganyikát, Kenyát, Ugandát és Szudánt. 1929-ben Kairóban repülőiskolát létesített és kifejlesztette a sportrepülést. 1930-ban tevés expedíciót vezetett Szudánból Abesszíniába, 32-33-ban repülőgéppel és gépkocsival a líbiai sivatag addig ismeretlen fennsíkját, a Gilf Kebirt tárta fel. A Zarzura oázis felfedezése is az ő érdeme. Az Uvájnát hegység barlangjaiban a történelem előtti korból származó sziklafestményeket talált. tudósított a Nílus egyik szigetén élő magyar nevű berber törzsről, amelynek tagjai állítólag II. Szulejmán szultán serege által összefogdosott magyar hadifoglyok leszármazottjai voltak. 1949-ben egy vitorlázó repülőgépnek Párizsból Kairóba való vontatásával, harmadmagával távolsági világrekordot állított fel. 1951-ben betegen Salzburgba szállították. Halálos ágyán értesült, hogy kinevezték az egyiptomi sivatag kutatóintézet igazgatójává. Az általa Kairó mellett alapított sportrepülőtér, mely vezeték nevéről vált ismerté, ma Al-Maza néven nemzetközi légiforgalmi kikötő. Kubasek Jánost hallják, az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóját.
Tamási László utazásai elsősorban a sivatagokhoz, Szaharához kötöttek, Észak-Afrika leghatalmasabb, legnagyobb kiterjedésű száraz vidékéhez, Egyiptomhoz és Líbiához. Egész életét a sivatag megismerésének szentelte. Édesapja Almási György maga is egy ismert utazókutató, aki Ázsia feltárásában szerzett komoly érdemeket. A Tien Shan hegységben több expedíciót vezetett, 1906-os útján utitársa Prinz Gyula a Tien Shan tudományos leírásával írta be a nevét a geológia és a természeti földrajz történetében. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy miért pont ezt a területet választotta, miért nem az édesapa nyomdokain követte őt Ázsia szívében. Ez csak olyan ember teheti, akinek minden porcikájában benne van a ragaszkodás, a kötődés ez iránt, a táj iránt, amit élettelennek, sivárnak, sokan ellenszembesnek tartanak.
Részlet Almási László visszaemlékezéseiből.
Aki gépkocsin utazott végig a Szent Nílus termékeny völgyén, kétszer annyit látott ennek az ősi országnak való képéből, mint az utazóügynökségek sablonos programja szerint vezetett turista. A legszebb azonban az egyiptomi országút éjjel. A kis Fellah falukban nyílt tüzek mellett kuporognak a burnuszokba burkolt emberek. Az ősi vízkerekek, a szakijék, végtelenül szomorú, egyhangú dallamokat nyikorognak különös szimfóniává vegyülve. Úgy látszik, a benszülöttek furcsa negyedhangokkal átszőtt dallamait ez a bánatos összhang szülte, mintha az ősi idők rabszolgáinak panaszát visszhangoznák. Itt-ott átsúvan az országúton a fényszórók világosságában egy-egy róka vagy sakál. A karcsú pálmák ezüstös fényű koronái titokzatosan susognak régmúlt időkről, és az ablaktalan, erődítményszerű Fellah faluk bejáratánál az őrök ünnepélyesen tisztelegnek ósdi fegyverükkel.
Most pedig Berencsi Zsoltot hallják, a Svédországban élő gépészmérnököt, aki gyerekkorában személyesen is ismerte Almásit.
Almási mesélte nekünk, hogy hogy lett sivatagkutató. Ő annak idején a Steyer gyárnak volt a képviselője lent Egyiptomban, és azt mesélte nekünk, hogy rájött arra, hogy neki már nem az a fontos, hogy ez a kocsi fölmegy ezen a homokbuckán, hanem hogy mi van a homokbucka mögött. Akkor, amikor én ismertem, most pont 50 éve volt, én kis lurkó voltam, 14-15 éves, mikor bennünket hazaküldtek az iskolából, mert hát ugye közeledett már a front, akkor bizony gyakran lejártunk hozzá, és ő nagyon sok mindent mesélt. Olyan világról beszélt, amelyik nekünk teljesen ismeretlen, illetőleg hát hallottunk már róla, de egy olyan mesevilágnak tűnt az arab világ. Egyszer elvitt bennünket, a nővéremet és még két srácot azt hiszem, autózni. Egy 12 hengeres Ford Lincoln kocsija volt. Az érdekes az volt, hogy amikor beindította, hát 44-ben már nem nagyon lehetett Ford autókhoz alkatrészeket találni, akkor elkezdett fülelni, kiszállt, mi is kiszálltunk, olyan érdekes, mi van, fölnyitotta a motorházat, figyelt egy darabig, csoda vigyel, már megint nem megy két henger. Szóval olyan füle volt, és olyan műszaki érzéke és gépérzéke, de hát Istenem, ő mindig autókkal, motorokkal és repülővel foglalkozott. Mesélte, hogy a Szivatagban ott áll a tábor, ott volt a MOT repülőgépük, és ott volt a 3 vagy 4 sivatagi Ford autó. És fölébredt hajnalban, még nem világosodott, csak szürkült, fázott, megnézte a hőmérőt. Jézusom, -8 fok. Gyorsan beindított minden autót, hogy nehogy befagyjanak. Képzelje el, a sivatag közepébe szétfagynak a motorok, kifolyik belőlük a víz, hogy jönnek vissza. Szóval ilyen kaland, ilyeneket mesélt. Azután megkérdezték tőle, mert ő elmesélte, hogy ő kiradírozott a térképről egy fehér foltot. Hát persze nagyon izgalmas nekünk. És megkérdeztük, hogy mi az, hogy fehér folt. És úgy mesélte, hogy ő az egyiptomi kormánnyal megállapodott egy 4 km² árba, hogy ő legtérképezi. És erre tudott ő aztán autókat és repülőgépet vásárolni. Különben mindig gondjai voltak a pénzem, hogy mindig többet akart, mint amennyire tellett.
Afrika térképén még a közelmúltban, ott, ahol a 26. hosszúsági fok szeli a ráktérítőt, hatalmas fehér folt égtelenkedett. A térképrajzolók az üres helyet úgy töltötték be, hogy nagybetűkkel beleírták Líbiai sivatag. A líbiai sivatag kérlelhetetlen pusztasága megfélemlítette a foglalók seregeit, és évszázadokig tartotta, míg egyes vakmerő felderítők felfedezték a homoktenger szigeteit, az oázisokat. Akik ilyen felderítő útról visszatértek, csodálatos dolgokat meséltek. Kékszemű, szőke, de sötétbőrű emberekről, akik végtelenül messzeként a sivatag hozzáférhetetlen helyein, rejtelmes oázisvárosokban élnek. Fekete óriásokról, akiknek termete hasonló az óegyiptomi romok kőből faragott isteneihez. Némelyik felderítő hatalmas romvárost látott a homoktenger szívében. Másik tejjel mézzel folyó völgyet, valahol mélyen a sziklahegyek között. Különös helynevek, útirányok, a teve napi teljesítményével mért távolságok. Valóság és legenda volt évszázadok óta a sivatagjáró beduin beszédtárgya a tábortűz mellett.
Török Zsolt térképész.
Hadd mondjam azt, hogy Almási életében az automobil és a repülőgép mellett a legfontosabb tárgyak a térképek voltak. Ezek a térképek voltak azok, amik az ő érdeklődését felkeltették, amik elkísérték az útjára, és ezek a térképek voltak azok, amik az ő munkássága eredményeképpen egyre pontosabban tükrözték vissza a földrajzi valóságot. Almási a kortárs expedíciókhoz hasonlóan csillagászati méréseket végzett. A csillagászati mérések az ugye a földrajzi szélesség tekintetében aránylag egyszerűek. Például mondjuk a sarcsillagnak a magasságát kell megmérni, mi majdnem egybeesik az északi égi pólussal, de ha ez nem megbízható, és ugye ezeken a földrajzi szélességeken ez nem annyira megbízható, akkor cirkumpoláris csillagok felső és alsó kulminációt kell megmérni, és akkor ki lehet számolni a földrajzi szélességet, hát ez nem probléma. Ezzel ellentétben a földrajzi hosszúság meghatározása az sokkal kényelmetlenebb dolog, mert ehhez időt kell mérni, helyi időket kell összehasonlítani. Almási itt a csillagok meridiánban való átmenetének a helyi idejét méri. Ez az úgynevezett Mayer módszer, ez talán a legegyszerűbb földrajzi hosszúság meghatározási módszer, de időt kell hozzá ismerni. Az időt azt egészen addig nem tudják pontosan mérni, mi meg nem jelennek a kronométerek, és ez csak az 1700-as évek második felétől, először tengeren, több mázsás ládákban, és aztán végül is már kisebb, kézben hordozható kronométerig. Almási idejében azonban, és ez már a 30-as évek, megjelenik a rádió, és a rádió lehetővé teszi az időjeleknek a pontos vételét, és Almási a nagy homoktenger felmérése idején időjelet vesz, méghozzá a kairói rádióadó által átjátszott Greenwichi időt vesz, és ezt hasonlít össze a helyi idővel.
egy filmesztétával arról beszélgettünk, hogy az Angol beteg című világsikerű film alkotói miért éppen egy magyar tudóst választottak filmük főhőséül.
Valószínűleg a rendező számára teljesen mindegy volt, hogy ez az Almási László magyar, vagy holland, vagy cseh. Valószínűleg inkább egy könyvet választott, egy kalandos könyvet, Michael Ondaatje-nek a nagy sikerű művét, amely tulajdonképpen egy fiktív történet, és Almási László valóságos élettörténetéből indul ki. Na most az az igazság, hogy Almási László valódi élete is, ami nem teljesen felel meg a könyvbéli életútjának, az önmagában is mérhetetlenül izgalmas. Tehát hihetetlenül izgalmas és intelligens kalandora volt ennek a századnak. Azért mondom, hogy izgalmas és intelligens kalandora, mert ugyanakkor tudósként és felfedezőként is nagyon jelentős volt. Tehát egy nagyon jó Afrika kutató volt, valóban, mint a film is mutatja, azt a bizonyos barlangot, amiben ezek az ókori kincsek voltak elrejtve, az valóban ő találta meg, valóban a sivatagi térképeket készített, tehát úgy ismerte Afrikát, mint a tenyerét. Ugyanakkor, mint gróf, ugye bevetni tanult, aztán később már nem csak kiváló autós és motoros, hanem pilóta is volt, tehát repülni is tudott. És hát ami fontos ez a kalandorsághoz, a hihetetlen intelligencián és alkalmazkodó képességen túl, hogy 6-8 nyelven belértve néhány arab nyelvjárást is, amivel ugye ottan dolga volt Észak-Afrikában, tökéletesen tudott beszélni. Soha nem érdekelte egyébként a politika, belekeveredett a háborúba, azzal, hogy ugye besorozták katonának, és mint arisztokrata, már állítólag nem volt valódi arisztokrata, de hát mint mégis művelt ember, autóvezetéshez értő ember, azonnal tiszt lett. Majd a Wehrmacht volt egy ilyen fajta egyesség a Magyar Honvédség és a Wehrmacht között, egyszerűen kikérte, tehát átvezényelték őt a Wehrmachthoz, emögött semmiféle náci barátság nem volt, és akkor ő valóban ott a sivatagban teljesített feladatokat, tehát átvezette a német kémeket a sivatagon, senki más nem tudta volna átvinni őket, mert csak ő ismerte a járatokat, rajta kívül talán csak a benszülöttek, és hát ugye, ahogy ugye maga mondta, ha kellett volna akár az egész Rommel-féle hadsereget átviszi, hogy akkor mi történt volna a második világháborúban, azt nem lehet tudni, de végül is a Rommeléket nem vitte át. Annyira nem volt szó az ő esetében politikáról, hogy őt 45 után perbe is fogták, ugye náci barátságért. Volt egy könyve, hogy Rommel oldalán a háborúban, nagyjából ez volt a magyarra fordítható címe, és felmentették egyébként Germánusz Gyula, a kiváló orientalista tanúskodott mellette, mert kiderült, hogy tisztán a kutató és tudományos szenvedély vitte őt a második világháborúban és Afrikában, tehát Afrikába, tehát semmifajta politikai szerepet nem vállalt.
A film az nyitva adja azt a kérdést, hogy ő most tulajdonképpen az angoloknak kémkedette, vagy a németeknek, tehát nem lehet tudni, hogy pontosan hol áll.
Igen, hát ez egy hálás téma, ugye, hogy kettős ügynök, kettős kém. Az igazság, hogy egyik oldalnak se kémkedett valószínűleg, ő a németeknek dolgozott. Ezt teljesen nyíltan csinálta, de hát itt sokkal titokzatosabbá tehető a figura, de hát nem ez az egyetlen dolog, amiben ez a könyv, ami mondom, regény, tehát nem életrajz, hanem életrajz ihletésű regény, eltér a valódi Almási László féle életúttól. Ennél sokkal fontosabb, hogy az Angol beteg egész második része egy nagy, színes, romantikus hollywoodi szerelmi történet. Na most ez ebben a formában semmiképpen sem igaz, több okból. Hát ugye ez a film, aki látta, tudja, azzal fejeződik be egy ilyen nagy, szép, szinte kötös halállal, hogy Almási László a repülőgépen viszi a már halott szerelme testét, majd akkor ő is balesetet szenved, és ő is meghal. Tehát egy nagyon romantikus befejezése van a filmnek. Hát erről szó nincs, Almási László ugye túlélte a háborút, Magyarországra visszajött, perbefogták, kiment, és az 50-es évek elején békében, betegségben halt meg. Tehát a történet másképp folytatódott, de hát ez nem olyan nagyon hollywoodias ízű megmutatni az idős Almási Lászlót, amint nem a háború végén balesetben összeégve hal meg egy kórházban, hanem egyszerűen betegségben, végelgyengülésben, békeidőben az 50-es években egy németországi kórházban. Úgyhogy itt egy lekerekített hollywoodi történetet kapunk, aminek mondom csak a kiinduló pontja, ez a hihetetlenül érdekes életút, de hát mindenképpen ez a történet, ez ráirányította a figyelmet Almási Lászlóra, az orientalistára, a kutatóra, a kalandorra, erre a hihetetlen tehetséges emberre, mert hát azért Almási Lászlóra a film nyomán igen sok cikk jelent meg a angol nyelvű sajtóban.
Ismét Kubasek Jánost, az Érdi Múzeum igazgatóját hallják.
2 évvel ezelőtt eljuthattam a Gilfkebirbe, ebbe a hatalmas homokkőfenségbe, és ennek egyik völgyébe, Vádi Szúrába, ahol 1933-ban Almási László világhírű felfedezéseket tett. A líbiai sivatagnak ez az egyik legnehezebben megközelíthető, legtávolabbi vidéke. Kádár László volt a munkatársa és segítője, aki elkísérte őt 1933-ban ezen az úton. Én a Debreceni Kossuth-Lajos és Tudományi Egyetemen tanultam, és Kádár László speciál kollégiumát hallgatva keltette fel a figyelmemet, az érdeklődésemet, az almási kérdés. Kádár professzor úr egyszer megjegyezte, hogy azóta már lassan fél évszázad telt el, hogy mi ott jártunk, de azóta se fordult meg ott magyar kutató. És 2 évvel ezelőtt a múzeum egy expedíciót tudott megvalósítani a Kelet-Szaharában, a Gilfkebirbe. És a sziklarajzok, sziklafestmények épp úgy megvannak ma is, mint ahogy Almási látta őket 60 évvel ezelőtt. A különbség csak annyi, hogy nagyon sok igen rongált, pusztuló állapotban van. Foszlik, omlik az a külső falfelület, ahol ezek a sziklarajzok, sziklafestmények készültek. Mit ábrázolnak ezek? Ez is nagyon érdekes. A neolitikumi ember 6-7 ezer évvel ezelőtt olyan állatokat festett fel a falra, valószínűleg növény, illetve ásvány eredetű festékeket használva, melyek ma már a Szaharában nem ismeretesek. Struccokat, gazellaféléket, szarvasmarhákat, gepárdot. Egy valóságos biológia könyv, illusztrációs könyv a múltból, nagyon fontos bizonyságai ezek a sziklafestmények annak, hogy itt más éghajlat uralkodott, sokkal csapadékosabb. Ma évi csapadék mennyiségét tekintve 200 mm alatti területet tekintjük sivatagnak, de a Szaharának ezen a vidékein esztendők telnek el úgy, hogy egyetlen csepp eső is elérné a föld felszínét.
Kudron nehezen emelkedik. 3 vagyunk benne, fejenként 10 liter víz. 5 napra elegendő készlet sivatagi kényszerleszállás esetére. Alattunk Egyiptom fővárosának háztengere. Jobbról túl a folyón az óriási kertváros, és annak körvonalain túl a smaragdzöld síkság, a Nílus völgye. Hosszú sugárút indul ki a város nyugati széléről. Keresztül vág a zöld szalagon, és túl a Nílus völgy líbiai partján. Ott végződik, ahol a sárgásbarna sivatag szélén az a 3 különösen szabályos csúcs emelkedik, amelyek még innen, a magasból is és a nagy távolság mellett mégis, mint egy uralkodnak az egész láthatár fölött. A gizehi piramisok.
A légi felderítés gyermekcipőbe járt abban az időszakban, és Almási érdeme, hogy egy olyan tudományos problémát oldott meg a repülőgép segítségével, melyre nagyon sokan készültek, nagyon sok energiát koncentráltak, de nem jártak sikerrel. Hosszú idő óta foglalkoztatta az embereket, a kutatókat, a zabzuga kérdés. A zabzuga ez egy seregény nagyságú sivatagi madár, de egy olyan oázisra is utalt, amit valahol Kufra és a Gilfkebir környékén feltételeztek, de amelyet senki nem ért el. Ez egy hegyvidéki esőoázis, 3 völgyből áll, és Almási volt abban a helyzetben, hogy 1932. május 1-én Benderelőrnagy társaságában egy kis kétszemélyes, moly típusú repülőgépről pillanthatta meg ennek az oázisnak egyik völgyét, a Wadi Abdel Malikot, mely magyarul annyit jelent a király rabszolgájának völgye. Egy évvel később aztán gépkocsival szárazföldi úton is elkerült, eljutott ide. Almási Lászlót a beduinok Abu Ramlaként, a homok atyaként emlegették, elismeréssel, tisztelettel az iránt, hogy mennyire ismerte, mennyire tudta ennek a sivatagi világnak minden titkát.
Ismét Báron Györgyöt halljuk az Angol beteg című filmről.
hát nekünk egy nagy, széles, látványos, színes filmnek tűnik, de minden esetre ott egy viszonylag kisebb, úgynevezett független stúdió, a Miramax stúdió készítette a Soul Dance nevű producerrel az élen, aki ugye átvette a Best Picture-ért a legjobb filmben járó díjat, amit ott mindig a producer vehet át, az nem a rendezőjé, de megkapta a rendezőt, Anthony Minghella is egyébként az olasz származású amerikai rendező a legjobb rendezés díját, ez talán a két legfontosabb díj, amit kapni lehet. Mind a kettő egy picit outsider Hollywoodban, tehát ez a Miramax Productions és a Soul Dance, aki egyébként nem is Los Angeles-i, hanem San Francisco-ban él, hát ez egy kisebb produkciós cég, és évekig ügyködött ennek a produkciónak az összehozásán. Az Anthony Minghella már néhány filmet rendezett, és sikereket is aratott, de nem tartozik az igazán nagy ágyuk közé. Hát akkor ugye a főszereplők, hát a Ralph Fiennes, az egy brit Shakespeare színész, tehát ő sem igazából egy ilyen hollywoodi megasztár. A Julie Binosnak, talán még ő a legjobb nevű a színész, ebből a színész csapatból, de hát ő meg egy francia színésznél, a Kieslowski filmjeiből ismerjük, meg a fiatal francia rendezők filmjeiből. Tehát olyan, nem ilyen nagy hollywoodi szuperprodukció ez a dolog, van benne valami európaias íz, és ezért is mondták Hollywoodban azt, hogy most egy európai film kapta ezt a díjat, de hát végülis ez egy nemzetközi produkció, szóval nagyon nehéz ebben meg kimérítskélni, hogy mennyi a brit részvétel, mennyi az amerikai részvétel, és mennyi a francia, vagy ha tetszik, mennyire a magyar részvétel, mert pici magyar részvétel azért van a zene, az mindenképpen, de egy része mindenképpen magyar, ugye Sebestyén Márta kétszer is a film elején, meg a filmnek egy dramaturgiailag nem lényegtelen pontján elénekli a Szerelem, Szerelem című magyar népdalt, amire meg is kérdezi a főhősnő, hogy ez vajon egy arab dal-e, és akkor hangzik el ugye a Almási gróf szájából, hogy ez egy magyar népdal, és hogy ő maga is magyar, szóval akkor tudjuk meg ezt az előtörténetét, hogy itt alapvetően egy magyar grófról van szó. Tulajdonképpen az Angol beteg az nem annyira kalandfilm, nem annyira politikai film, az utolsó egy óra már nyilvánvalóvá teszi, az az egy óra, amikor már eltávolodik a valódi életrajzi adataitól Almási Lászlónak. Egy nagy szerelem történet, tehát igazából egy romantikus, szerelmes film. A leginkább még a olyan nagy sikereket idézi fel, mint mondjuk az Elfújta a szél, szóval nagy, tragikus szerelem, ugye tombolnak az elemek, időnként háború van közben, az Elfújta a szél közben, és időnként lezajlik egy polgárháborút Amerikában, és ezeken a történelmen keresztül egy nagy tragikus szerelem bontakozik ki, aminek természetesen rossz a vége, ennyiben is hűséges, egyébként az igazi nagy klasszikus amerikai film sablonokhoz az Angol beteg, ugye mindig azt szokták mondani, hogy a hollywoodi film az a happy end. Hát ez nem igaz, mert hogyha megnézzük a legsikeresebb hollywoodi filmeket, mondjuk csak olyanokat mondok, hogy szépen sorba a Türelmetlenség, az Elfújta a szél, a Keresztapa, és most még jó néhányat lehetne sorolni, az Aranypolgár, tehát az igazán nagy, a Casablanca, a legnagyobb sikereket. A legnagyobb sikereknek egyiknek sincs igazán boldog vége, de most ebbe a nagy sorozatba illeszkedik, úgy gondolom, legalábbis szándékában mindenképpen az Angol beteg.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Almási Lászlóra emlékeztünk. Megköszöni figyelmüket és búcsúzik a szerkesztő, Pap Gábor Zsigmond.
Az összeállítás legutóbb 1997. szeptember 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.